Túróci János magiszter előszava. A kis mellékevű Károly király szerencsétlen esetének elbeszélése és Magyarország királynőinek gyászos története elé a királyi kúria bírájának első jegyzőjéhez, nagyságos haserág magiszter úrhoz. Általában jó volna nem kívánni másnak az osztály részét, az idők változnak, az események kimenetele, mivel a szerencse vak, némelykor homályba borul, és az emberi színjáték néha nem sejtett véggel zárul. Károly a világ két legnagyobb országa fölött rendelkezett, és hatalma egész Itáliát rémülettel töltötte el, de mivel nem elégedett meg a saját határaival, a szerencsétlen vérével együtt a lelkét is kiadta, s végül még a temetés végtisztességétől is megfosztva, hosszú időn keresztül temetetlenül kellett feküdnie a puszta gyepen, a rothadás bűzét árasztva. Így sújt le, fájdalom, a végzett villáma a felséges királyokra, a világ uraira, és így igazgatja ama mindenható az ő dolgaik folyását. Arra kértél, igen kedves uram, hogy írjam meg ennek a Károlynak szerencsétlen esetét. Erőimet meghaladó terhet raksz vele gyenge vállamra. Nem arra alkalmas tehetségnél kopogtattál. A királyok nagyszerű tettei ugyanis nem kisszerű írókat kívánnak, és a nagy hírnév nem találja örömét az egyszerű előadásmódban. Mégis a figyelmesség arra késztet, hogy engedelmeskedje óhajodnak, és meghajolja kívánságod előtt, leginkább azért, hogy hálátlannak ne ítélj. Hozzákezdtem tehát nagybátran, nem azért, hogy mindenki óhajának, hanem csak is a te akaratodnak eleget tegyek. Mégsem hiszem, hogy munkám a rossz indulatú magyarázatot kikerülje. Honnan vette, mondják majd, ez a tanulatlan ember ezt a vakmerőséget, hogy énekeket szerezzen, és parasztos írásmódjával össze-vissza forgassa a ragyogó eseményeket. A gyűlölködés miatt minden ember életét nyomon követi az ócsárlás, még ha dicséretet érdemelne is. És a gonosz nyelv nem kímér senkinek sem a korát, sem társadalmi állapotát. Mégis a közösen viselt teher, bármilyen nagy is, kevésbé nyom, és kevésbé igazságtalan a büntetés, ha vannak az embernek bűntársai. Ennek a Károly királynak gyászos halálát egy éppen nem tanulatlan velencei ember név szerint Monáci Lőrinc az események idején rövid, mértékes versekben vázlatosan megírta. Nagyrészt őt követtem, leginkább azért, nehogy azt higgyék, hogy magamtól csináltam valamit. De mindazt, amit ő összeszerkesztett, meg amit ifjúkoromban hallottam a szóban forgó királyról, öreg és szavahihető emberektől, akik maguk ide-oda hánykolódtak a vészes viharokban, igyekeztem bővebben megírni. Olvasd hát, és ítéld meg művemet, magasztald vagy ócsárold. És mivel éppen te róttad ezt a szokatlan terhet egy járatlan emberre, légy részese a dicséretnek vagy ócsárlásnak, már amit kapni fogok érte, magad is. És hogy Károly király életének gyászos kimenetelét és Magyarország királynőinek siralmas történetét jobb rendbe szedhessem, és hosszú panasz énekemmel lelket kielégíthessem, könyörögve kérem, segítsen rajtam a magasságbéli az egekből, ki a jajt is üdvre változtatja. Mária királynő megkoronázása és az ezt követő gyűlölség. Lajos király uralkodása véget érvén fiúsarjat nem hagyott maga után, csak két lányt. Egyiküket, a születés rendjében az idősebbet, akit Máriának neveztek, bár még nem volt kiházasítható korú, házassági szerződésben a serdületlen gyermek Zsigmondnak, Brandenburg őrgrófjának ígérte. Károly római császár és cseh király fiának még atyja életében. Azzal a kikötéssel, hogy amikor a hajadon eléri a házasulandókort, hozzá megy feleségül, és hitvesét teszi meg királynak. Az ország összes nemeseinek tetszett ez a feltétel. Szemük előtt ragyogtak még atyáinak friss érdemei, ugyanis sokakat paraszti kunyhóból a legnagyobb tisztségre emelt, egyeseket egyházi, másokat világi méltóságokkal tüntetett ki, az udvari nemeseket, akiket helyzetük arra kötelezett, hogy a király házának különböző szolgálatokat tegyenek, minden kötelezettségük alól feloldozta, és ugyanolyan szabadságokkal ruházta fel, mint a valódi nemeseket. Minek részletezzem? Az ország békéjét megőrizte, a magyarokat a külföldi nemzetek szemében félelmetesebbé tette, mint valaha voltak, és elérte, hogy a magyarok világszerte elterjedő híreneve a csillagokig érjen. A nap változatlanul szerette még a megholt uralkodót a tőle kapott jótétemények miatt. Az egész köznép egy szívvel lélekkel királynőnek nevezi ezt, a hajadont, az asszonyi nemet ezzel a fényes névvel kitüntetve, atyának magas trónusára ülteti, és a szent koronával övezi fejét. Ennek a leánynak élt még az anyja, név szerint Erzsébet, egy éleseszű, tehetséges és nem kis ítélő erővel rendelkező asszony. Ő töltötte be asszonyi érettségével leánya feladatkörét az uralomban és kormányzásban. Mellettük volt Garai Miklós is, az ország legtekintélyesebb embere, származását, gazdagságát és birtokait tekintve egyaránt nemes, akit Lajos király országa nádori tisztségének magas méltóságára emelt és csupán a királynak rendelt alá. Ez a kapott jótéteményekről még nem feledkezett meg, s a kegyeletnek bizonyos vitoktatásával teljesen és minden lehető módon a királynő szolgálatának szentelte magát és tanácsaival kormányozta. Te igazgatod, mondta az ország gyeplőit, te vagy a magyarok királynője, nem látod-e, hogy az előkelők semmit sem gondolnak veled? Vedd el emettől a báni méltóságot, amattól meg az ispáni méltóságot, nehogy elbizakodottságában ellened szegüljön. Azokat részesítsd jó téteményeidben, akik melletted állnak. Sokan ferde szemmel néznek rád, az a gyanúm, hogy titokban cselt vetnek ellened, és megvetik királynői jogarodat. Rajtam kívül senki sincs, aki megemlékeznék az elhunyt király mérhetetlen érdemeiről. Mihelyt a gyöngébb nemet, ezt a hiszékeny asszonyt kívánsága szerint irányíthatta, kicsikarta tőle az engedélyt, és ő gyakorolta kénye kedvére a királynői hatalmat. A királynő a gonosz sugallatoktól megrontva titkos gyűlölettel viseltetett a főemberek ellen, és az ország jogrendje megrendült. Amikor az ország főemberei észrevették ezt, kegyetlen viszály tört ki, hiszen az egyenlőség elve megbomlott, a félelem egymással szemben álló, rossz indulatú pártokra osztotta a bárókat, és az egész nép megoszlott. Teljes erővel marcangolják az országot, lázongó hadak lepik el a földeket, megvetik a hajadon uralmát, és keresik módját, hogyan foszthatnák meg a leány fejét a koronától. Nem az ország egész lakossága helyeselte ezt a gazságot. Egy pártot azonban ez a gazság naggyá tagasztott. Pál, zágrábi püspök, azaz olasz, akit Lajos király emelt erre a méltóságra, mindenkinél készebb volt a legnagyobb gonoszságra, aztán Döbrököczi, Lackfi István és András, Lackfi István erdélyi vajda, és egy másik, Lackfi István, a Simon tornyai, Horváti János Bán és János, a Vránai Perjel. Pedig ezek közül egy sem akadt, aki ne kapott volna birtokokat az említett Lajos királytól. Mert az említett Lackfi Istvánt, Csáktornya és Tridóvárainak nagy birtokaival ajándékozta meg, és az említett ország részben a legtekintélyesebb méltóságokkal ruházta fel. Az említett Horváti Jánost, ezt az igen alacsony sorsú nemest is ő tüntette ki. Ő emelte Dalmátországban a báni méltóság magasára, és ő tette meg mindezeket udvara a legnevesebb embereivé. És a többiek közül, mint mondjunk a Vránai Perjerről. Őt is a király emelte fel az alacsony kunyhóból és a névtelen köznép homályából, azt gondolta, hogy méltó lesz ekkora tisztségre, és hatalmas emberré tett valakit, akire a természet is azt javalta, hogy csak maradjon lent a mélyben. Mindezek csak úgy okátták a bennük megfogalmazott mérget, és az úgy szólván egész Magyarországot megfertőzte. Mert amikor látják, hogy ekkora feladat végrehajtására magukban nem elégségesek, társakat keresnek, megkörnyékezik, állandó rábeszélésükkel zaklatják őket, és mindaddig nem nyugodnak, míg meg nem nyerik őket maguknak. Míg azok nem hajlanak akaratukra. Ilyeneket mondogattak ugyanis. Mit járjuk a bolondját esztelenül? Miért gondolkozunk még? Meddig tűrjük ezt a sértődékeny és szeszélyes asszony uralmat? Megveti a mi szolgálatainkat, mogorva pillantással néz ránk. Elfeledkezik róla, mennyi vért ontottunk egykor kegyes királyunk szolgálatában, hogy mennyi veszélyt és micsoda fáradalmakat viseltünk el, amikor Lajos király a mi kartunk segítségével összemorzsolta az idegen népeket. Meg akar fosztani bennünket azoktól a tisztségeinktől, amelyekre egykor felemeltettünk. Bezáratja előttünk ajtaját, mely előbb nyitva állott előttünk, és Garai nádoron kívül senki sem tetszik neki. Meg kell találnunk az ellenszerét, hogy ez a hirtelen haragú asszony ne ontsa ki vérünket, ne oltsa ki életünket, és ne prédálja fel véres verejtékünkkel nehezen megszerzett vagyonunkat. Kis Károly királlyá választása és a hozzá küldött követség. Amikor úgy látják, hogy népes csapat gyűlt köréjük, még nagyobb hévvel fognak terveik megvalósításához. Több alkalommal összegyűlnek, és arról tárgyalnak, hogy Apuliába küldenek Károly királyért, melléknevén Kis Károlyért. Ez a Károly vérrokona volt Lajos király leányának, Máriának. Ezt a Károlyt ugyanis a boldogult András úr, Szicília királya, boldogult Lajos király édestestvére nemzette. Ezt a Károlyt, aki Magyarország királyainak fényes törzséből sarjadt, méltónak ítélték rá mindazok, akiknek a terv tetszett, hogy felettük uralkodjon. Egyhangúan megkérték tehát a zágrábi püspököt, hogy menjen Szicíliába, Károly királyhoz. Ez nem is kéreti magát sokáig, hajlandó rá, nem riasztja a hosszú utazás terhe, és igent mond, mivel az istentelen ügyet mindenki másnál jobban a szívén viselte, és örömmel ajánlkozott a kimondhatatlanul nagy gonosz tett megvalósítására. És hogy ki ne tudódjék a még befejezetlen ügy, le ne lepleződjenek a gaztett szerzői, meg ne előzze őket a királynők jogos óvintézkedése, s így szándékaik meg ne hiúsuljanak, hazug híreket koholnak, megtévesztő lepelbe burkolnak mindenkit, és azt híreztelik, hogy az említett püspöknek vágya támadt meglátogatni az apostolok szent küszöbét és a római udvart. Az asszony király még 2 éve sem ült atya trónján, mikor a püspök útra kell szárazon és vizen, jól előkészítve az úthoz szükséges dolgokat. Jó szerencsétől kísérve meg is érkezik minden baj nélkül Nápoly városába, ahol a király tartózkodik. Miután elfoglalta a szállását, késedelem nélkül, még tagjait sem pihentette meg ekkora úti fáradalmak után, hiszen semmi sem volt előbbre való számára megkezdett ügy véghezvitelénél, septében a királyhoz siet, csupán kíséretének és magának díszruháit hozatja a rendbe előbb. Mikor a király elé járul, mély térthajlással üdvözli, ahogy az olaszok szokták. Aztán így szól. Mély tisztelet a királyi szentfelségnek. Magyarország összes egyházi méltóságai, a bárók és előkelők bíztak meg azzal, hogy ezt felséged előtt kifejezésre juttassam, miután őket és hívszolgálataikat alázatosan felséged jó indulatába ajánlottam. Egyszers mind átad neki egy sok pecséttel lepecsételt levelet. A váratlan és szokatlan eseményen elcsodálkozik a király, szemét egy darabig a földre szegzi, és azon gondolkodik csodálkozva, miféle sors hozta elé ezt a nem várt követet. Majd szemét ismét a püspökre emeli, s látván, hogy az vidám tekintettel áll előtte, úgy gondolja, hogy nem hozhatott semmi rosszat. Majd viszonozza az üdvözlést, és hogy egyedül tanúk nélkül ismerhesse meg az eléje hozott ügy sorát, elrendeli, hogy a teremből a követen kívül mindenki távozzék, aztán felnyitja a levelet. És amikor a király megtudja belőle, hogy a követséggel egyedül a püspök van megbízva, s a levél arra kéri, adjon hitelt szavainak, megkéri a követet, hogy adja elő az üzenetet, és ezzel helyet is foglalnak. Az említett főpapa következőket mondta Károly királynak. Nagy lelkű uralkodó, az őseidre való hálás visszaemlékezés, amelyet nálunk a hálátlan feledékenység még nem semmisített meg, arra ösztönzött minket, hogy hozzád folyamodjunk. Tudjuk, hogy te Magyarország királyainak fenséges véréből eredsz, s rajtad kívül a mi országunk jogra senkit sem illet meg. A mi boldogult királyaink férfi sarja vagy. Női hatalom nem tud egy féktelen nemzetet kormányozni. A gyöngébb nem, nem tudja lecsendesíteni azt a háborúskodást, amit felidézett. Azt a Magyarországot, amelyet egykor gyönyörű gazdagságában hatalmasnak láthattál, most kegyetlen háborúskodás marcangolja. A gyászos lángoktól összedőlt épületek gyászfakjává válva mutatják ennek a siralmas nyomait. Urak legyilkolása öntözi vérrel a terméketlen földeket. A nép gonosz pártokra szakadva vadul dühöng az ország szívében, és az ország valamennyi lakosa dühében egymást marja. Mit mondjak? Mint egykor, Phaéton tüzes lábulóvai, mit sem törődve a gyengekezű kocsissal, letértek az útról, és üszökkel töltötték meg a világot, így van súlyos vésszel tele mindenütt az ország. Téged hívunk, hogy lecsendesítsd az erejében megtört országot, egyesítsd a viszálykodó főembereket, és az alacsonyabb rendhez tartozó népet örvendeztesd meg a béke nyugalmas szépségével, vállald magadra a mi szenvedéseinket, mivel mi magunk nem tudjuk féken tartani őket, és ne vonakodj attól, hogy urunká és királyunká tegyünk. Hívunk téged, jog szerint téged illet meg a királyság. Neked örök hűség köteléke alatt, és teljes bizalommal alávetjük magunkat, hogy te is szerethesd azokat, akiket a te szüleid szerettek. Jöjjön tehát felséged, mi hűségesen meg fogjuk tenni mindazt, ami az útra és az ügyek rendezésére szükséges. És a felséged lelkismeretét mardossa az unokanővérén megesett sérelem, hiszen, mint tudod, őt tiszteltük meg atya trónszékével, hát őt a szokás ellenére emeltük oda, és a női bölcsesség nem tud megbirkózni az adott terhes feladattal. Egy érettkorú férfi is izzadna ekkora teher alatt. Magyarország népe régi bűnei miatt mindenfelől ellenséggel van körülvéve. Ezen kívül a belső ellenségeskedés miatt is hatalmas tenger módjára hánykolódik. Férfi út követel, hogy megvédje az idegen támadásoktól. Ami pedig azt illeti, hogy ekkora ország gyeplőit egy hajadon irányítja, bizony ilyen körülmények közt néha még egy nagylelkű férfiú keze is meginokhat. Minek fejtegessem tovább? Ha mérsékletet tanúsítotok mindketten, neked is, neki is elég lesz Magyarország, hiszen téres az. Károly királya beszéd meghallgatása után csendben maradt, gondolataiba mélyedve halogatta a válaszadást, és elbocsátván a püspököt szállására, ez új esemény lehetőségeit forgatta magában. Miután sokáig gondolkozott rajta, elfogja a legfőbb magyar méltóság utáni féktelen vágy, és lelkét heves küzdelem dúlja, az értelem alul marad és elbukik. Legyőzi a királyság utáni vágy. Nem is halaszgatja az ügyet, a királynéhoz megy, aki termeiben tartózkodik, és e szavakkal tárja fel előtte lelkének nyavajáját. Nem remélt új lehetőség merült fel számomra. Magyarország kormányzására hívnak. Kedves feleségem, elhatároztam, hogy elmegyek. Magammal viszem közös fiunkat is, és a dolgok rendbetétele után neki adom át a koronát, neki engedem át a kormányzatot, és magam ismét visszatérek Itáliába. Kemény küzdelmeket vívtunk mostanában, és ahelyett, hogy fellélegezhetnénk, még súlyosabbak fenyegetnek. Ellenségünk, a San Severino uralkodóház, a pápa súlyos haragja is minket sújt villámaival, a franciáknak irítségtől eltelt népe is fegyvert szorongat a kezében, hogy életünket és a terület feletti jogainkat elvegye. A szegénységet, amely itt benszorongat bennünket, nem is említem. Ha az égiek kívánságunk szerint irányítják az eseményeket, és elnyerem Magyarország kormányát, a magyar erőforrásokkal kifoltozzuk a hiányokat. Mondd el te is véleményedet, hogy mennyire tetszik neked ez a dolog. Férje szavainak királyné elszomorodott. Elszürkült, mint a tenger, és zavarában nem tudta visszatartani könnyeit, mintha a veszélyt előre megsejtette volna a lelke. Szomorúan és sóhajoktól elcsukló hangon így szólt a királyhoz. Legkegyesebb király, hagyjad te a fondorlatosan viszálykodó és istentelen gyűlölködéssel terhes Magyarországot. Törvetésre gyanakszom, meg arra, hogy a téged hívó párt ellenséged neked. Ismerjük ennek a népnek álnokságát. Jaj, kérlek, nevesd alá magad ennek az ígéreteit megszegő népnek. Ami pedig a mi kedvezőtlen helyzetünket illeti, a mindenható a magas égből harc nélkül leterítette Bajorottót, azt a fejedelmet, aki sok katonaságában bízott, aki fegyveres vitézekkel tiporta Itália földjét, büszkélkedett népeivel és gazdagságával, és téged országottól is életettől is meg akart fosztani. Különböző ellenségeinket számos csapásával szórta szét, meg fog könyörülni rajtunk, és meg fogja mutatni az utat, hogy a súlyos nehézségeket elviselhessük és legyőzzük. A királyné könyörgései nem indították meg a királyt, akit lángra gyújtott a velejében izzó nagyra vágyás, magában küszködve így szólt. Asszonyi aggályoskodás miatt csak nem fogom megvetni a szerencsét, amely önmaga ajánlkozik számomra, és a fiamat sem fosztom meg a legnagyobb magyar méltóságtól. A királyok híre széles a világon elterjed. Hát illenéke, hogy siránkozó feleségem könnyei miatt odahagyjam a szerencsét, amelyet a végzet maga kínál fel nekem. Magához hivatván a püspököt közli vele, hogy hajlandó eleget tenni az őt hívók óhajának. De szigorúan meghagyta, hogy királyi elhatározását ne jelentsék a királynénak. Károly király hitvesének siralma és panasza, amikor a király Magyarországra indul. Az az időszak volt éppen, amikor az illatozó virágok tarka színeivel hímzett réteket, melyeket a kegyetlen fagy elpusztított, újra kisarjasztott a föld. Amikor a csalogány a kegyetlen tél csendjét megtörvén álmatlanul tölti az éjszakát, és édes énekével hirdeti, hogy közeledik az eljövendő nyár, és a többi madárkát is piros hajnal hasadtakor, mikor az alvók szemét még az édes álom tartja fogva, zengő hangjával ébresztgeti. Vagyis, amikor a tavasz lépteivel végső határaihoz közeledik, és amikor a tenger az északi szél viharos fúvása múltán békés nyugalomban gyengedi háborgó hullámait, és a hajósok számára biztos és szerencsés utat ígér. Ekkor Károly király elrendelte, hogy gondoskodjanak az úthoz szükséges dolgokról, és rakjanak be mindent a hajóba. Ő maga meg a város felé vette útját. Amikor a királyné látja, hogy férjes vele együtt fia is el akar hajózni, könnyeit, melyeket egyre ontott, egyszerre haragja váltja át, és felhagyván a könyörgéssel, a timbrei Apollón a papnője módjára őrjöngve, hangos kiáltozással rátámad férjére, és könyörgő kezét összekulcsolva lelkének keserűségében ilyen szavakkal vett férje ellenére. Minden atyák legkegyetlenebbike. Miért viszed magaddal fiadat a nyilvánvaló halálba? Ha te magad nem félsz a haláltól, melytől mindenki retteg, ha már magadat nem sajnálod, legalább engem sajnálj, és a kétségbeesett anyának hagyd meg a vigaszát. Szétvontott hajjal, orcámat kegyetlen körmökkel marcangolva, város közepére rohanva, sóhajok és siránkozva kérem majd a nép segítségét, és azt kiáltozom, hogy vegyék el tőled, és adják vissza nekem a fiamat, mint egy a pokol torkából kiragadva. A király a nagy kiáltozástól megzavarodva halkan és korholóan rászól a királynőre, hogy hallgasson. De a királynő nem csendesedik el, és a király izzó haragra lobbanva nem fékezi férfi természetének indulatát, és kezével arcul csapja a királynőt, és megparancsolja, hogy távolítsák el a városból. Azzal is megfenyegeti, hogy ha nem hallgat, a tenger sós vizébe dobatja. Az pedig, mintha eszét vesztette volna, még nagyobb dühre lobban, dúlva, fúlva, mint a dühös vatkan, amely mély verembe esett és ki akar törni belőle, a gyümölcsös cserjésbe, és dühöngve, égő szemmel és fogát csikorgatva tart a kijárat felé, és mivel nincs kinek kiönteni a szívének keserveit, gyötrődik szer fölötti fájdalmában. Károly király végül az igaz házastársi szeretettől meghatódva, szívére vette a királynőnek mind sírását, mind szidalmait, s lelkében megrendülve hosszú ideig forgatja titkon lelkében felesége szavait, és remény és félelem között hánykolódik ide-oda. Arra gondolt ugyanis, hogy az a szív, amely ekkora dűvel őrjöng, előre érzi a jövendő szerencsétlenséget. De dacos nagyravágyásában semmiféle lebeszélés nem tudta eltéríteni szándékától. Mégis engedett a királynő szeretetének, fontolóra vette, mekkora fájdalmat okoz az anyának fia távolléte, és megígéri, hogy édesanyjánál hagyja a fiút. A királynő annyit elért, hogy a fiát kimentse a gyászos helyzetből, de aggódik férjének sorsa és szerepe miatt, és nagy szomorúságában naphosszat ontja könnyeinek árját. Károly király megérkezik Zágrábba. Ezen közben Károly király, miután házának és utazásának összes ügyét higgadt megfontoltsággal elintézte, a termeiben gyászoló szomorú királynéhoz ment, és ahelyett, hogy mint akarta, megvigasztalta volna kedveskedő szavaival, megújította az ő régi fájdalmait, és megint csak megríkatta újabb zakogásba fúló sírással. Végre megindult a férj szíve, és hitvesének fájdalmát részben enyhítve, fiát anyja gondjaira bízta, majd végső búcsút vett, eközben a királyné és ő is bőven hullatta könnyeit, és elsietett a hajókhoz. Dagadtak már a szélben feszülő vitorlák. Károly király és a királyné a tengerpartra érkezett, és mielőtt elváltak volna egymástól, a királyné így szólt a királyhoz. Nálad hajlíthatatlanabb embert még nem láttam. Süket a füled, a kérésre is önszántadból rohansz a vesztedbe. El fogsz pusztulni. Én magam királyné öltözékemet, melyben a te jelenlétedben büszkélkedhetem, levetem, és fekete ruhákat készítetek magamnak, hiszen úgyis özvegy leszek. Mindig félve várom, hogy egy ismeretlen ember hírül hozza a halálodat, ezzel a súlyos újsággal sebzi meg fülemet, ezzel a szomorú hírrel tölti be a városaidat. Szavai közben szíve mélyéből feltörő sóhajokat hallatott. A király pedig hajóra szállt, országának olasz főemberei kíséretében, dagadó vitorlákkal a vizegre bízta magát, és kedvező szelek fújdogálása mellett szántotta a mély tengert. A szerencse mindenütt kedvezett neki, és végül Zeng partjainál kikötött. Zeng egy tengerparti város Dalmácia vidékén fekszik. Itt Károly királyt illő szállással fogadták. Zeng polgárai ugyanis örültek az olasz uralkodónak, mert maguk is inkább olaszul csevegnek, mint a mai napig, semmint hazájuk régi nyelvén. Ebben a városban csatlakozott Károly király az őt behívó bűnszerzőkhöz, akik nagy és erős katonai csapattal várták. Egy kis pihenőt tartottak, hogy a király tengeri utazástól fáradt tagjai felüdülhessenek. De az uralkodó mohóvágyjal sietett, hogy mielőbb elnyeri a legfőbb hatalmat. Megindítja tel csapatait, a hegyeken való átkelés nehézségei sem tartóztatják fel, és megérkezik Zágráb városába. A város püspöke nagy bőségben és kedves vendégszeretettel fogadja. Károly király elhatározza, hogy míg a róla szóló hír el nem terjed egész Magyarországon, ebben a városban várakozik. Mind ő maga, mind emberei jól nyitva tartják a fülüket, hogy meghallják, mennyire tetszik a népnek a király eljövetele. Az ország minden részében becsmérlő beszédeket terjeszt, szavaival megvetette, akarja tenni a nép szemében az asszony királyt. A főnemeseket, akiket a szavak nem tudnak megvesztegetni, pénzzel és ajándékokkal bérelte fel, a megvesztegetés szennyével fertőzte meg. Másokat ígérgetésekkel elhamozva vonta maga oldalára, mint egykor Orfeusz, aki állítólag hangjának édességével az állatokat és a fákat is megindította. Kevesen maradtak meg a királyné pártján régi hűségükben, színlelő arccal. A kisebb nemesek pedig, akiknek nyakát a Károly királyhoz csatlakozó urak nagy erővel szorongatták, nem tehettek egyebet, kénytelenek voltak csatlakozni hozzá. Zsigmond őrgróf házassága és Károly király bevonulása Budavárosába. Miközben Károly király ezeket cselekedte, a császári szülött a forrongásról szóló hírektől sürgetve egyházilag is, meg egyszer mind a nyoszolyán is érvényesítette a már előbb elhatározott házasságot. Őt ugyanis a szülei még Lajos király életében a császári házból a királynő udvarába hozták, hogy mint jövendő király megtanulja a magyar nyelvet és elsajátítsa az itteni emberek szokásait. Hogy a közelgő trombitorló ármánykodása és a hozzácsatlakozó nép dühe törbe ne ejtse őt, ott hagyta a feleségét és hazájának határai felé menekült. Amikor ennek a házasságnak híre eljutott Károlyhoz, nagyon lehűtötte kedvező esélyekben bízó reményeit. Azt gondolta ugyanis, hogy a császár a fiát ér sérelem miatt maga is megmozdul, és haderejét és fegyvereit ellene indítja. De a királynők előtt sem maradtak rejtve Károly ravasz mesterkedései, ezért, mintha lázadásról mit sem tudnának, követet küldenek-e hozzá, és tudakozódnak vajon vendégeként vagy ellenségként jön-e. Ő pedig szívének gonoszságát a kedveskedő szeretet hamis látszatával akarta takargatni, és ezt felelte a követnek. Hálás lélekkel emlékezünk vissza arra a büntető hadjáratra, amelyet egykor Galádul megölt atyánk iránti szeretetében, nagy erővel és nagy költséggel vezetett Lajos király, akinek érdemei elevenen élnek szívünkben. Ezen kívül a testvéri szeretet és az a mély vonzalom, amely nővérünk iránti kegyelemmel teljes szívünkben hordozunk, arra ösztönöz, hogy országát lesendesítsük, hiszen a háborúskodás, mint nekünk jelentették, tönkretette. A mi jövetelünknek az a célja, hogy az ország viszálykodó nemeseit egyesítsük, és a népet lecsendesítve visszaadjuk az országot nővérünknek. Ez a királynőktől jött követség ismét megerősítette Károly reményét, amelyet Zsigmond házasságkötése már-már romba döntött. Azt gondolta, hogy a királynők elhiszik, amit mondott, örült, hogy ilyen jó magyarázatot agyalt ki, és tőle feltüzelve Buda felé vette útját nagy sietve. A királynők nem hitték, hogy a királyi üzenet őszinte. Mégis tanúk jelenlétében azt illelik hamis arccal, hogy elhiszik. Mivel azonban belátják, hogy az ellenséges indulatú, nagyszámú nemes kíséretében érkező ellenséget erővel visszaüzni nem tudják, biztonságosabbnak ítélik, ha maguk segítik hozzá óhajtott gonosz céljához. A királynék ugyanis valamiféle reménységtől vezetve, amely a szerencsétlen helyzetekben gyakran felfelcsillan, ilyen az emberi sors, azt gondolták, hogy talán visszatér a szerencséjük és bosszút állhatnak. Ezért mindkét királynő lenyelte a súlyos sérelmeket, és aranyos kocsiban előkelők díszes csoportjától kísérve a közeledő Károly elé mennek, fogadják őt, és vele együtt bevonulnak a városba. Jól lehet, a királynők kérték, Károly mégsem akarta várba belépni, hogy annál jobban leplezhesse gonoszságát. A szemrehányó vádaktól óvakodva általában távol tartotta magát a királyi palotától mindaddig, amíg nem kínálkozott alkalmas idő kívánságának beteljesülésére. Amikor tehát a szállásukra értek, és Károly a királynők közt helyet foglalt, az idősebb királynő így szólt Károly királyhoz. Édes fiam, kedves a te emberies, a hálás szív kegyeletével teljes magatartásod, mivel szívedben hordozod a néhai Lajos király jó téteményeit, és nem feledkezel el a te véredről. Ott hagyod országodat, királynéját, meg a szülötteidet, távoli földekre idejössz, hogy lecsendesítsd a magyarok viszálykodását, és megkönnyítsd a mi küzdelmeinket. Mi nem is tudjuk meghálálni ezt a te nagy érdemedet és dicséretre méltó tettedet. A mindenható jutalmazzon meg helyettünk mindezekért. Eközben és egyidejűleg halk sóhajokkal kísérte szavait. A király pedig szerény óvatossággal és lesütött szemmel ezt felelte a királynő szavaira. Tiszteletre méltó anyám, amíg csak éltető lélek mozgatja tagjaimat, a nagylelkű Lajos király hatalmas érdemei mindig elevenen élnek szívemben. Ezek után a királynők elbúcsúztak a kellemetlen vendégtől, visszatértek a királyi palotába, ahonnan jöttek, és innen figyelték, hogyan szítja Károly ellenük a lázadást. Károly király bevonulása Budavárába és a királynők gyásza. Amikor Károly király látja, hogy az előkelők csoportjai körülötte rajzanak, és a fecsegő nép az ő pártjára áll, s hogy a királynőket nyíltan gyalázkodással illetik, ravasz módon valami országkormányzói címet vesz fel, ezen a címen bevonul a királyi várba. Károly király átkos cinkosai pedig a férfi király nevével visszaélve, a kisebb nemeseknek és a közemberek sorából való népnek ezt mondogatták. Ez az ország bőségesen meg van öntözve a mi vérünkkel. Tapasztaltuk, hogy a tűzvész mindenfelé elpusztította az épületeket. Nos, nem is annyira a saját érdekünk, inkább a közérdekkel tette bennünk a vágyat, hogy ez a Károlyhoz forduljunk menedékért, aki a mi királyaink törzséből sarjadt. Ekkora feladat terhét merészeltük, bízva bennetek, a vállunkra venni, abban a reményben, hogy ami nekünk tetszik, nektek is tetszeni fog. És ha a nagy teher súlya alatt elhagyna erőnk, a ti segítségeteknek kell ezt kipótolni. Tudjátok ugyanis, hogy államunk a belső csapások következtében meggyengült. Rendbehozatalára és az országot külső támadásoktól való megvédelmezésére pedig ez a férfiú alkalmasabb, mint egy asszony. Ezt mondogatták széltében hosszában. Így azután a félrevezetett nép, mint egy önmagának szerencsét kívánva mondogatta, meddig nyom még bennünket ez az asszonyi iga? Veszélyes dolog egy olyan király, akinek asszonya neve. Ezt a Károlyt a mindenható az égből küldte hozzánk. Azt akarjuk, hogy ő legyen a király, mert férfi. Ilyen ordítozással ostromolta a szemtelen tömeg a város magas palotáit, és ezek a nyugtalanító mendemondák megrontották még a királynőket is. Ennek következtében a királynők nem kis riadalomban, rettegve és remegve féltek, hogy megfosztják őket királyságuktól, és egyszer mind életüktől is. Az öregebb királynő tehát szíve mélyéből feltörő sóhajok között a következő szavakat mondta. Magyarország hálátlansággal emlékszik rólunk, hiszen elfelejtkezvén a néhai Lajos király hatalmas érdemeiről leányának ilyen hálátlan jutalommal fizet. És elősorolván ezeket és sok más panaszait, szeméből előtörő könnyekkel öntözi sápat orszáját. Károly király pedig a nép kegyében elbizakodva sóvár módon ráveti magát az ország gyeplőire, és mintha békét akarna teremteni, megbeszélést hirdet ravaszul, és összehívja az összes nemeseket a várba. A várkapait olasz őrséggel erősíti meg. Volt is a nép között ékes szavú rábeszélés. A király párt híveinek javaslatára néhány hű ember kivételével az egész megvesztegetett nép ígéretet tett rá, hogy neki adják át Magyarország jogarát, és ebbe a hű emberek is beleegyeztek. Félelemből. Egy kíméletlen hírvívő aztán a válságos helyzet hevében ilyen szavakkal tört ki a királynőkre, közölve velük a kíméletlen határozatot. Legyetek megelégedve vele, hogy eddig uralkodtatok. Ezzel is csak Isten és a mi jó voltunkból dicsekedhettek. A továbbiakban mondjatok le békés szívvel a koronáról és a kormányzásról. Nem akarjuk, hogy ezután asszony parancsoljon nekünk. Jog szerint nem is illet meg benneteket a királyság. Nők vagytok, és Magyarország rajtatok kívül még nem tisztelt meg nőket királyi címmel. A ti okosságotok nem elegendő ilyen nagy ország kormányzására. Férfi dolga ez. Megmutattátok ennyi idő alatt, hogy az ország nehéz ügyeinek intézésében mennyit ér a törékeny nem értelme és karjának ereje. Amit mondtam, az ország akarata. Célszerű tehát a közösség akaratának engedni, főként olyan akaratnak, amely meg nem másítható. E szavakra a királynők, mivel erőt vett rajtuk az asszonyi gyöngeség, érzékeiktől és erejüktől megfosztva összeomlanak. A halálos rettegéstől megsebezve alig tudják magukat tartani, hogy össze ne essenek. Mivel az anya hallgatott, a leány könnyekre fakadva ezeket a szavakat mondta. Atyám koronájáról, amely jogszerűen illet engem, nem mondhatok le. Ami a ti akaratotokat illeti, hát csak menjetek azon az úton, amelyre ráléptetek. Egy asszonynak nincsen hatalma, egy ekkora tömeggel szembeszálljon. Csak arra kérlek benneteket, hogy néhai atyám érdemeit tekintve, ha ugyan becsülitek még valamire, legalább életünket hagyjátok meg, és engedjétek, hogy Magyarországot száműzöttként elhagyva férjemhez mehessek. Az anya pedig, mivel egyáltalán nem volt megelégedve leánya válaszával, így szólt a követhez. Kedves fiam, súlyos hírt hozol számunkra. Az asszonyi észfogyatékossága nem engedi, hogy olyan gyorsan válaszoljunk, mint kívánod. Menj, és mondd meg azoknak, akik hozzánk küldtek, hogy a rád bízott dolgot teljesítetted. Mivel Károly király, akinek az ügyében jársz, és mi magunk egy és ugyanazon palotában vagyunk, azt, amit válaszolunk neki, személyesen mondjuk majd el. Amikor a követ eltávozott, a királynők jajgatásban törtek ki. Ezt a követ jelenlétében is alig tudták már visszatartani. Egymás karjába omolva kölcsönös könnyhullatások között egyre csak sírtak. Nem is jutottak hozzá, hogy beszéljenek egymással, vagy hogy a friss fájdalmak miatt újból panaszkodjanak, mert zokogás folytogatta keblüket. Sóhajtoztak és könnyeztek a királynő termében tartózkodó udvarhölgyek is. Végül a sok búsulás után az öregebb királyné ezeket a szavakat mondta, miközben a leánya hallgatott. Ó, te mindenható, özvegyek és árvák védelmezője! Miért felejtkeztél el igazságosságodról? Miért késik a bosszú, de hálátlan úton állóval szemben, aki a saját véréből való szerencsétlen asszonyokat, a szent méltóságuknál fogva is tisztelendő anyát és nővért magas trónusukról előzni, és egyszer mind a jog szerint nekik adott jogartól igyekszik megfosztani? Befejezvén szavait, a szeméről még le sem törölt könnyek árja kétszeresen ömlött. Majd az arcát elárasztó sok könny áradata után, az asszonyi tükitörés már csillapodván így szólt leányához, aki állandóan csak sírt. Kedves leányom, szólt. Ez a hitszegi útonálló erővel birtokában tartja már a te királyságodat, és a kedvező sikerben bizakodva már nyíltan követeli a koronát, és azzal fenyegetőzik, hogy kiontja a mi ártatlan vérünket. Hogy tehát az új királynak örvendő tömeg hirtelen haragtól felingerelve ne rohanja meg egyszerre a királyi lakot, s hogy mi vérünkben ázva ne fosztassunk meg egyszerre a királyságtól és életünktől is, hagyjuk-e félelmetes ügyet, és húzódjunk félre az elkövetkezendő szerencsétlenség elől. A magyar nép dühené a habzószájú vatkan dühét és a tenger hatalmas dühöngését is felül szokta múlni. Sem a tisztségünk, sem a nemünk, sem a méltóságunk és érdemeink iránti tisztelet nem biztosít számunkra kegyelmet. Ez a nemzet ugyanis az alázatosság külszíne alatt büszke főt hordoz a nyakán. Ebben a nagy válságban elég, ha meggyötört lelkünket megmentjük valahogyan. Az elveszett királyságot, ha életünk megmarad, a szerencse kedvező fordultával még visszaszerezhetjük. Isten igazságossága megfizet minden rosszért. A leánya erre fátyolos és zavart hangon így felelt. Jaj, nekem, drága anyám! Királyi ölben születtem, atyámtól örökölt királyi méltóságban tiszteltek, és már fel is nőttem. Inkább kívánnék az életemtől megválni, semmint jogaromtól megfosztva, s idegen fedél alatt élni. Ekkor az öregebb királyné ismételten sóhajtozva így szólt a leányához. Királyság, hatalom és vagyon nem kívánság szerint jut osztályrészül valakinek. Mindezeket a kedvező szerencse adja. Számüzetés, bilincs, szegénység, gyász és a halálnak számtalan válfaja. Mindezek az emberi sors velejárói. Amit tehát a mindenható sors ad nekünk, viseljük el béketűrő lélekkel mindaddig, amíg a kedvező szerencse, mely felől nincs kétségem, vissza nem tér hozzánk. E szavak után ruhájával felszárította könnyező szemét. Károly királyhoz megy, és kedveskedő csevegéssel így beszél hozzá. Magyarországot, szólt. Ezt a büszke és féktelen nemzetet asszonyi kéz nem kormányozhatja. Vedd át őseid királyságát. Rád száll az uralkodói jogar. Használd ki tehát helyzetetet azzal a kélyes örömmel, amely vezérelt. A királynénak ez a válasz, amelyet Károly királyhoz intézett, nyomban elterjedt város szerte, és minden utcán visszhangzott az a hamis hír, hogy Lajos király lánya önként lemondott a koronáról. Károly király megkoronázása. Károly a királyné válaszának nagyon megörül, és most már nem halasztja a dolgot, hanem az előkelő gyülekezetétől és a köznép csoportjaitól kísérve Székesfehérvárra siet, hogy az álnoksággal elragadott koronát minél előbb elnyerje. Ez a város egy mélyfekvésű síkságon van. A természet a falakon kívül, amelyeket nem tudom kiépített, ingoványos vizekkel, köröskörül elterülő mocsarakkal meg mocsaras nádasokkal védi ezt a várost. Nem kevéssé díszíti ezt a várost egy kőből épült magas templom a város közepén. Ebben a templomban a néhai királyunknak, Istvánnak tiszteletre méltó teste, aki Magyarország első királya volt, és aki a Szent Híd küszöbére vezette és megtérítette a magyar nemzetet, megsemmisítvén a régi istenek bálványképeit. Mindig ebben a templomban szokták megkapni Magyarország királyi az ország első méltóságát és a végtisztesség utolsó kíséretét. Ebben a templomba Károly nem úgy lépett be, mint Magyarország régi királyai, aranytól ragyogva és békés ruhákba öltözötten, iszonyú fegyveres őrségtől körülvéve jött ide. Jelen vannak a királynők is, akiket ide rendeltek a kegyetlen látványosságra. Ezek előbb a szent oltárokat járják körül, majd Lajos király sírkápolnájába lépnek be. Amikor megpillantják a kegyes király márvány szobrát, szívük csak nem meghasad, és a hideg követ átölelve sokáig csókolgatják a szomorú képmást, a vörös márványt elárasztják könnyei záporával. Végül, miután szívük eltelt a szomorúsággal, haragjukat és sóhajaikat bezárják szívük mélyébe, és felszárítva könnyektől nedves orcájukat, és egyúttal mély fájdalmukat is elrejtve, képmutató arckifejezéssel felmennek a felső szentélybe. Már a szent palástal borítva, az előkelőségektől közrefogva ott áll Károly, és miközben a papság a titkos értelmű isteni igéket énekelte, az esztergomi érsek kezében tartva a királyi koronát hangos szóval, ahogy szokás, háromszor megkérdezi a népet, vajon akarja-e Károlyt királynak. Amikor aztán egyesek a párthívek ösztönzésére, mások meg félelemből felkiáltottak, hogy akarják, felkente őt királyjá, és miközben a papok ünneplő torkából harsogtak a himnuszok, a fejére teszi a szent koronát. De csodálatos dolog. Aki előbb még állítólag mindenkinek tetszett, úgy látszott, hogy senkinek sem tetszik, amikor az óhajtott célt elérte. Ugyanis a tömeg sajnálni kezdte a trónfosztott királynőket, a főembereket pedig e gaztett szerzőit láthatóan mardossa a belső lelki furdalás. Ezért aztán nem volt vidám zajongás, sem dicsőítő újongás, amit egykor a koronázási ünnep menetét kísérni szokta. A királynők hívei pedig égtek a vágytól, hogy megöljék a hálátlan vitorlót, hogy Isten szent templomát beszennyezzék vérével, sőt, bosszúálló lelküket a király vérében megfürdetve ezer sebet osztva csillapíthassák. A király számára rosszat jelentő csodajelek nem hiányoztak. Mert amikor a szokásnak megfelelően az ünnepélyes szentmise után királyi büszkeséggel a főemberek csoportjától kísérve kilép a templomból, hogy az aranytól csillogó lóra szálljon, Szent István híres lobogója, amelyre egykor a királyság legelső napja bizakodva nézett, és amelyet annyi éven keresztül kegyes tisztelettel megőriztek a jövendő királyuk számára, ez a lobogó, amit előtte vitték, beleakadt az ajtósarok borításába, darabokra szakadt, és a jogart csalárdul magához ragadó királyt méltatlannak jelezte. Amikor pedig gondtalanul a budai várban tartózkodva büszkekedett új méltóságában, gyászos csodajelekkel rémíti őt az Isten a magasból. Ugyanis az őszi időszak kellős közepén egy napkelet felől kerekedő óriási tömegű ijesztő felhő támadt, ami erre a letűnt nemzedékek között egyetlen öregember sem emlékezett. Magyarországon és igen sűrű zápor kerekedett belőle, viharos szélével, zúgásával és hatalmas üvöltésével megrengette és remegésbe hozta a magas tornyokat, és a kiemelkedő házakat, és a tetők magas csúcsait leszakítva magával sodorta a levegőbe. Borzalmas még elmondani is. Amikor már három napja haragosan dühöngtek a vízzel terhes felhők és a hatalmas erejű szelek, az emberek azt hitték már, hogy örök káoszba tér vissza a világ. És aztán, királyi díszének leáldozása idején, csak nem közvetlenül életének váratlan romba dőlte előtt, megszámlálhatatlan sokaságú holló jött, és telepedett le a királyi palota tetejére. Sem emberi erő, sem ügyesség nem tudta őket elűzni, csapatosan szállongva rebdestek a vár területén, és ijesztő károgásukkal az eget és az emberek fülét is rémülettel töltötték el. Csőrükkel egymás ellen fordulva sebeket vágtak egymáson, testükről kölcsönösen kitépdesték a tollakat, és a fekete tollakat meg a királyi lak tetejét piros vérükkel össze-vissza vérezték. Ezek a csodajelek megrendítették Károlyt, és bár érezték, hogy a fenyegető végzett súlyos előjelekkel rémítgeti, mégis a jövő reményébe ringatta magát, és úgy tett, mintha észre sem venné mindezt. Kis Károly halála és pusztulása. Eközben Erzsébet királynét, miután magas méltóságának csúcsáról letaszíttatott, súlyos keserűség gyötri, és az imént elvesztett királyság után vágyakozva meg a bosszúállás dühétől égve, burkolt cselszövéssel akarja visszaszerezni a tőle álnok csalással elvett hatalmat. Garai Nádor sugalmazása is segítette. Nála jobban senki sem sajnálta a magas méltóságuktól megfosztott királynőket. Részint a királynők iránti tisztelet indította erre, részint Lajos király érdemeit is a szívén viselte. Ekkora merészséget kívánó gonosztett elkövetésére képtelen egy nagy lelkű asszony. A nádor vette rá a királynét Károly meggyilkolására, és azt mondogatta, hogy van neki egy ember, aki fegyverrel merészen rátámad a királyra. Volt ugyanis a Nádor környezetében egy nemes származású, testben, lélekben bátor ember, Forgács Balázs volt a neve. Korunk nem kételkedik abban, hogy az ő nemzetségéből származnak Gimesvárának ugyanezen a néven nevezett urai. A királyné és a Nádor egyességet kötött vele Károly megölésére, és ahogy némelyek mondják, állítólag az említett Gimesvára volt a merénylet utalma. Miután tehát a királynő és a Nádor ispán közt titokban egyesség jött létre, hogy megtámadják a királyt, keresték az utat, módot, hogyan hajtsák végre ezt a nagy horderejű dolgot a legbiztosabban. Ezért a Nádor azt híresztelte ravasz fogással, hogy leányának közelesen tartandó mennyegzőjére kell mennie, ezt színlelve új katonákkal véteti körül magát, és a külső szárnyakon is figyelmezteti a hű embereket, akiknek fájt a királynékon esett sérelem, hogy a király ellen lázadás fog kitörni, és már elő vannak készítve a fegyverek is. És amikor már úgy látták, hogy felkészültek a nagy gonosztetre, a Nádor ispán kioktatja a királynét, hogy koholt ürüggyel hívja meg a királyt termeibe. Február hó hideg napjai voltak, és közeledett annak a Szent Szűznek az ünnepe, akinek, mint mondják, Krisztus a saját rózsakertjéből küldött rózsákat és gyümölcsöt. Az Úr megtestesülésének 1380. éve után éppen az 5. év végezte új körforgásával a pályáját, amikor Erzsébet királyné ennek a napnak alkonyulata felé közölte Károly királlyal, hogy friss levél érkezett hozzá vejétől, Zsigmond őrgróftól. Arra kérte a királyt, hogy jöjjön az ő lakosztályába, vegye szemügyre a levél felbontását és annak titkait, és hallgassa meg, milyen rejtett célzásokat tartalmaz. A szerencsétlen Károly király, a bűn sötét homálya már kerülgette, lejön a magas lakosztályából és olasz udvari emberei kíséretében a királyné szállására megy. Ugyanebben az órában Garai Nádor, mivel így állapodtak meg, nagy csapatot hozva magával behatol a királyi várba, és miközben emberei csoportokban, ahogy meghagyta nekik, a vár kapujában visszamaradtak, ő maga azzal az ürüggyel lép be a palotába, ahol a király és a királyné tartózkodik, hogy búcsút akar venni urától és úrnőjétől, mert másnap leánya mennyegzőjére kell mennie, de vele volt az összes küvő is karddal a ruhája alatt. Miközben tehát a királyné és a Nádor a király oldala mellett ültek és különböző tárgyalásokba merültek, az olaszok eltávoznak a tanácsból és a palotából kilépve, kettesével, ahogy ez az olaszok szokása, járkálnak a várban. Amikor a Nádor úgy látta, hogy a tervezett merényletre itt a kívánt alkalom, a szeme sarkából az ott álló Forgács Balázsra tekintett, aki magára vállalta ezt a dolgot. Ő pedig megértvén a jeladást, köppeny arról előhúzza a fényes kardját, villám módjára lecsap vele a királyra, és vitézkarral súlyos csapást mérve vá, rettenetes sebet ejt rajta a fején és szemöldökén, a két szeme között. A gaztett elkövetése után eltávozik az udvarból, és miközben az olaszok mindenütt nagy zajcsapnak és összecsődülnek, véres kardjával a nyitutat magának, a nádori csapatokig. Károly király pedig annak ellenére, hogy ilyen nagy sebet kapott, nem esett el, hanem felemelkedvén arról a szerencsétlen helyről, ahol ült, lassú és ingadozó léptekkel megindult, és a padlózaton hosszú vérnyomokat hagyva betegen visszament a lakosztályába, ahonnan egészségesen jött le. Erzsébet királyné pedig megrendülve a szokatlan látványtól, lakosztálya közepén eszméletlenül összeesett. A Nádor pedig örülve annak, hogy véghez vitték a tervezett gaztettet, félelem nélkül megrohanja a vár erődítményeit és a kapukat meg a tornyokat ismét magyar fegyveresekkel látja el. Az olaszok pedig, amikor látják, hogy uralkodójuk nélkül és fegyverek nélkül vannak az ellenség kellős közepén, és amikor látják, hogy a királynak vére hullik, úgy gondolják, hogy biztonságosabb, ha futásban keresnek menekülést, és a várból távozva szétfutnak az egész városban, hogy fegyvert ragadva és erőben meggyarapodva visszatérjenek királyuk megbosszulására. Észrevevén azonban, hogy a király megbosszulására senki sem mozdul, hogy a várfokokat elfoglalták, és az ellenséges csatlósok megakadályozzák őket a várbahatolásban, az első éjszaka homályában a király párthíveitől kísérve elmenekülnek, és Itália vidéke felé tartanak. Végül ugyanennek az éjszakának csendjében kiemelik az ajtókat, kivonszolják a megsebesült királyt, fogolyként egy magas toronyba zárják, és őrzik. Jaj, a sors milyen játékai győzedelmeskednek az emberi nem felett! Íme, fájdalom. Egy hitvány torony zárja börtönébe most azt a királyt, aki még az imént vigyázó őrséget állított ebbe a toronyba. Isten engedélyével ugyanis kire-kire saját vétkesült le óriási erővel. Bárki vagyis, miért csak a kedvező sors felét forduló arcát látod? Miért örülsz neki? Hiszen az események változásai bizonytalanok, s a végzet az eseményeket gyakran kedvezőtlen véggel zárja le. Nos, ugyanezen az éjszakán mélységes sötétségben a királynőknek erre a célra a szomszédságában tartogatott hadinépét, mely sóvárogva várta ezt a nagy látványosságot, beviszik a városba. Alig várják a kétségtelenül beköszöntő nappal megérkezését. És amikor a titán kocsija meghozza a piros ló hajnalt, és amikor a napnak aranyos fénye elűzi a nedves sötétséget, a csoportosuló hadierők bejárják a város összes utcáját, és azt kiáltozzák, hogy Mária a király, és bosszuló kézzel keményen sújtanak le Károly párthíveire. Betörnek az olaszok házaiba, és az általuk összehordott kincseket muhón felprédálják, és a bűnösök vérét mindenütt nagy düvel ontják. És hogyha Horváti János bán horvátjainak erős csapatával véres küzdelemben nem keríti birtokába a szombati kaput, ő is itt szenvedi el vétkének súlyos büntetését. Ezután Károly királyt elviszik, és Visegrád magas várába zárják fogságba. Itt sebére, mint némelyek mondják, mérgezett orvosságot tettek, és gégéjét eltörve belefolytják a lelket. Szomorúan végezte be életét. Nos, mit használt a vagyon, a királyság? Mit használt, hogy a fenséges királynőket megfosztottad a hatalmi jogartól? A mindenható szerencse megdakadta tőled, hatalmas városaid ellenére is azt az egyet, amely minden halandót megillet, a temetés végső tisztességét. Ugyanis Szent Andrásnak a már említett Visegrád vár alatt épített kolostorában jó néhány évig rothadó hullaként temetetlenül heverve az emberi nyomorúság szörnyű látványát nyújtottad, tanulságul és nagy példaként a jövendő királyoknak. Ugyanis ez a király előbb a római egyházzal is szembeszállt és megtagadta tőle a szicíliai királyság fejében járó évi hűbéradót. Ezért szerencsétlen halálának napjánál valamivel előbb a pápa az egyházi átok bilincsébe verte őt. Ez volt az oka, hogy a király tagjai szentett földbe nem juthattak.